Ez a Férfi Sátor műsora, a Mária Rádióban Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Tervaris Gábor van még velem itt a virtuális stúdióban egyelőre.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
Valamint Szebényi Szabolcs is itt van.
Üdvözlet a kedves minket hallgató embertársainknak!
Az előző adásban az hangzott el, hogy ha már látszana az alagút vége, már ami a járvány helyzetet illeti, most ha mai adást kellene valamilyen mondattal indítani, akkor most már sokkal inkább a Ió-Ció Vakáció című történet jutna az eszembe, ami ugye hát most 15-e lévén talán a tanítási napoknak ezzel vége is van. Lehetnek persze eltérések, de a szülők fellélegezhetnek, a súlypontok áthelyeződhetnek, nem kell ilyen dolgozatokat feltölteni, meg testnevelés órát tartani, tehát hogy bizonyos értelemben valamennyire talán szabadabban lehet engedni a gyerekeket. Nem ez lenne a téma, csak így felvezetőnek gondoltam, hogy hát mi még azért tartjuk magunkat ebbe a most már önkért vállalt karantén helyzetbe, és még ezt az adást, illetve a következőt, ami még júniusban lesz, majd 29-én ilyen felvételi üzemmódban próbáljuk meg a kedves hallgatóknak eljuttatni. Bár a Mária Rádió már üzemel, tehát úgy értem, hogy üzemelt eddig is, csak most már nem felvételi módban is lehetne, a stúdióba is be lehetne menni. Most ez nekünk júliusban fog tudni, azt hiszem, működni, és július 13-a lesz az az adásnap, amikor végre újra élőbe szeretnénk köszönteni terveink szerint a hallgatókat. Úgyhogy most akkor milyen témáink lehetnek? Mibe is kellene beavatni a fiainkat, mondja ez a kis felvezető dolog a mi Mária Rádiós tartalomjegyzékünknél. Ez a beavatás kérdés. Most függetlenül, hogy egy fiaink vagy nem, mert sokféle létezhet. Tehát már vannak ilyen tervek, hogy felnőtt férfi emberek beavatása. Ez ma működhet? Ti ezt hogy látjátok? Ennek ma van létjogosultsága? Van ennek ma értelme, hogy akkor ilyen egyszerűen, ilyen nagyon érthetően tegyen föl a kérdést?
Nekem ugye a sátor történetem, nem tudom ezt innen nagyon elvonatkoztatni, mint a saját sátorbeli történetem, hogy a férfi tudat, tehát az a tudat, hogy nekem van egy, hogy férfi vagyok, és ezzel feladatok járnak. Ezt már csak tudatosítani is az egy nagyon fontos dolog. Mert tudjuk a dolgunkat, mindenki elmegy munkába, családot alapít, teszi a dolgát, De akár mondjuk, ha jó Isten felé törekszünk is, kell lennie egy másik dimenziónak is. Egy másik tapasztalatnak, amit nekünk meg kell találni. Ugye a nőknél talán ez nem tudom, hogy ez így van-e, de valószínűleg egyértelműbb a történet. Ők a gyermekekkel, gyereket nevelnek, azzal foglalkoznak, nyilván más is csinálnak a mai világban, de talán ez az egyik legelemibb szerep, amit mindannyian tudunk értelmezni. Egy férfi ebben a történetben sokszor csak úgy sodródik. Vagy hogy mondja, mellékszereplő. Hát ezt is mennyiszer mondtuk, hogy Józsefről mennyiszer van szó a Bibliában. Pedig ott volt, biztos, hogy ott volt, és nyilván egy-két fontosabb jelenetnél találkozunk vele, de Máriát minden nap emlegetjük mondjuk. És ehhez képest Józsefet nem. Valószínűleg ugyanez a történet lehetett, hogy meg kell keresni azt a szerepet, azt a tudatosságot, ami az életünkben fontos. És a sátor nekem ehhez nyújtott nagy segítséget. Rádöbbenjek arra, hogy a férfiasságomból rengeteg szerep adódik. Tovább kell adnom mintákat, rá kell jönnöm az én mintáimra, tehát hogy én milyen mintákat hozom akkor az én családomból, az édesanyámtól, édesapámtól, vagy följebb menve, és hogy bizony én is minta adó vagyok. És ezt is többször említettük, hogy nem csak a gyermekeinknek vagyunk mintaadók, hanem mindenkinek. Elsősorban te persze a fiúknak, de a társadalom nagy részének is. És hogy ezeket a mintákat jól éljük meg, jól tudjuk továbbadni, ahhoz először meg kell ismernünk magunkat, férfi társainkat, vagy a férfinek ezt az útját. De nekünk tényleg az a dolgunk, hogy megtaláljuk az útunkat. És az nem olyan egyszerű, ebben sok nehézség van.
Én először visszakérdeznék, Vilmos, hogy a kérdésed úgy általában a beavatáshoz, vagy beavatásokhoz kapcsolódott, vagy pedig kifejezetten a férfivá avatódásra, vagy avatásra gondoltál te, vagy mind a kettőre?
sokszor hivatkoztunk ugye Richard Rohr alapművére, erre a férfi útjára, ami ugye az ő munkásságát is bizonyos értelemben bemutatja, hogy sok helyen járt törzsi szinten élő kultúrák között, és ennek a beavatásnak a szerepével foglalkozott, hogy mi annak a szerepe. Azt tapasztalta, ugye erről szól a bevezető rész a könyvében, hogy ez a nyugati embernek a kultúrájából teljesen hiányzik. Mi meg itt bőszen mondjuk, most már évek óta, hogy bizonyos értelemben mi ezt nagyon örülünk, hogy megtaláltuk, valamennyire ki is próbáltuk, mert akár itt sátor szinten magunkon kísérleti, mint kísérleti alanyokon kipróbáltuk, és azt találtuk, hogy működik. A kérdésem arra irányult, hogy ki lehet-e azt jelenteni, hogy, vagy hogy látjuk, hogy a világban ez mennyire tudna működni? Mert az, hogy most itt van egy kis közösség, és ezt azt mondjuk, hogy hát igen, ez nagyon jó dolog, ugyanakkor vajon a világban erre van-e igény, vagy szükség?
Elég komplex a kérdésed, és a válasz is talán elég komplex lesz. Igazából én is
nem
csak...
Nem is akartam az elején nagyon megbeszűkíteni.
Én is csak hangosan fogok gondolkodni.
Az tehát elég.
Szerintem az avatás, a beavatás sosem öncélú. Ezeknél a törzseknél ennek az avatási rítusnak megvan a célja, funkciója. Valószínűleg a mai világunkban, tehát értem ez alatt mondjuk ezt a klasszikus nyugati civilizációt, amiben ma élünk, valószínűleg a cél, a funkció az már más lenne, mint volt egy ókori törzsi, vagy őskori törzsi kultúrában, ahol még tényleges napi fenyegetettséget jelenthettek vadállatok, ahol minden nap meg kellett küzdeni a húsér, és a többi, és a többi. Tehát biztos, hogy ez más, de úgy gondolom, hogy öncélú beavatás nincsen, tehát valószínűleg meg kellene találnunk azt a funkciót, azt a mai funkciót, amit egy ilyen beavatás betölthet. Ugyanakkor azon is gondolkodom, hogy mai nyugati civilizációban, jó közhelyeket mondok, de értitek meg, remélhetőleg a hallgatók is értik a szavaimat. Tehát a nyugati civilizációban egy kicsit túlvédjük talán az embereket, meg a gyermekeinket is rengeteg dologtól. Több ilyen interjúban vagy írásban olvastam például azt, hogy megóvjuk a gyerekeket például a klasszikus Grimm mesékben található történetektől, amiket ma mi túl kegyetlennek érzünk, túl véresnek, túl durvának, és ezért próbáljuk a gyerekeket megóvni tőle, miközben ezek is az élet realitásai, és nem biztos, hogy azzal tesszük a jót, hogyha ettől megóvjuk a következő generációt. Ugyanúgy szerintem egy mai, mondjuk így civilizált gondolkodású ember lehet, hogy óckodna ezektől a fajta beavatás történetektől, különösen amikor ilyen egyetemi túlkapásokra gondol az ember, és a többi, és a többi. Pedig én úgy gondolom, hogy ezeknek is meg lehet a funkciója, vagy a helye. Hogyha, ahogy mondtam, ez egy meghatározott célt szolgál, és ott van a helye. És ilyen szempontból szerintem nem is biztos, hogy egy beavatás van. Természetesen nekünk a témánk a férfi beavatás, de ahogy mondtad, lehet ez egy munkahelyre, vagy egy szakmába való beavatás, vagy egyáltalán ilyen az érettségi is, ugye az is témánk volt pár héttel, hónappal ezelőtt, tehát lehet, hogy nem is feltétlenül egy konkrét beavatásról beszélhetünk ma itt a nyugati világban, hanem többféle beavatástól, ami az embernek formálja az identitását. Ugye mi a beavatás? Identitásváltás, vagy változás, ehhez segít minket. Ilyen szempontból én ezt remélem a hallgatók nem sértődnek meg, és nem találják túl profánnak, de én valahogy a megtérés élményhez tudnám ezt hasonlítani, csak persze egy más formában. Tehát egy nagyon erőteljes identitásváltozás, identitásformálás, formálódás történik ilyenkor. Van, amikor szerintem ez meg az utolsó gondolat, ami eszembe jutott, hogy van, amikor ez nem is tudatos beavatással valósul meg, hanem mondom így beavatódással, egy olyan élménnyel, egy olyan nehéz helyzettel, amin az ember végigküzdködi magát, hogy utána mondja azt, hogy na, én most lettem ennek a csoportnak a részese, vagy én most éltem meg egy olyat, amitől megértem egy adott feladatra, funkcióra, lehet ez akár a férfiség is, vagy bármi. Tehát, hogy én még azt is gondolom, hogy vannak emberek, akiket nem beavatnak, hanem az élet által beavatódnak. Tehát szerintem amilyen irányban mi el tudunk kezdeni gondolkodni, az az lehet, hogy milyen beavatódásra van a ma emberének szüksége. Mi az, ami tényleg ma szükség és hiány, és nem adja meg a mai kultúra, a mai társadalom.
Az jutott eszembe, itt a Szabi is beszélt közben, hogy ez a közös tényleg, ami mondjuk ezekben az őskori társadalmakban lehettek, vagy hát ugye nem voltunk ott, csak ahogy mi talán elképzeljük. A közös a mai világgal az az, hogy férfi akkor is volt, meg most is van, és ezután is lesz. Tehát én azt érzem, hogy ezzel a dologgal mindenképpen van tennivalónk. Nekem a sátor, vagy a beavatás, mint mondjuk Szabi felvetette, hogy milyen funkciója lehet, talán az lehet az egyik üzenet, hogy nézd férfi szemmel a világot, ha férfi vagy. Akkor nézd férfi szemmel a világot. És ugye mi ezeknek meg a Róri könyvisek talán egyébként, hogy ennek a fundamentumait keresi. Hogy mi ez, hogy férfi szemmel nézni? Az, hogy megvédem a másikat, az, hogy el tudok engedni dolgokat, hogy tudomásul leszem, hogy nem én irányítok. Ugyan van erőm, de az az erő nem csak a fizikai erő, hanem annak a képessége is, hogy valamiről le tudok mondani, vagy el tudok engedni. A szentségek fölvétele, az is beavatás. És az miről szól? Nekem arról szól, hogy nézd Jézusi szemmel a világot. Tehát ha mi azt is tudjuk mondani, hogy nézd férfi szemmel is a világot, ha férfi vagy, az szerintem egy jó üzenet.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a következő kérdésem, ami bennem felvetődött, kicsit, mintha elé is mentél volna ezzel a válasszal. Ugyanis, amikor az előző válaszodnál, meg a Szabolcs válaszánál is elhangzott az, hogy férfivá avatni, vagy férfivá válásnak kapcsán jön ez a képbe, és én ezen így elgondolkoztam, hogy vajon azok a kultúrák, akik ezt művelték, ezt a beavatási történetet, azok vajon milyen okkal? Mit értettek ez alatt? Vajon mit érthettek ez alatt? Itt kérdésként felvetődött bennem ez a történet, hogy vajon mit gondoltak akkor, hogy ez nehogy, tehát, hogy félreértéseket, mert sokan, ha azt mondom, hogy férfi, akkor ennek ugye sokféle olvasata lehet. Lehet egy ilyen nemi identitási kérdés, meg lehet egy ilyen feladatkör, amit te itt, Gábor, most így a végén így pedzegettél, ugye? Tehát, hogy nézzed másképpen a világot, hogy mi a te leosztásod, neked milyen hozzáállást kell a bizonyos kérdésekhez mondjuk rendelned. És ezen töprengtem, hogy vajon azok a kultúrák, azok akkor azt közölték a beavatottal, hogy akkor ő most biológiailag például férfi, ebben a dologban erősítették meg, vagy egészen mást akartak vele közölni. Szóval ez így felvetődött, van-e valami hozzátenni valótok, de nekem ez egy ilyen érdekes gondolat volt.
Ott ugye annyival volt már, hát talán egyszerűbb is, hát azt nem tudom, hogy egyszerű, de olyan egyszerűbbnek hangzik a történet, hogy ugye egy térben éltek, egy közösségben éltek, és amikor mondjuk a legényeket, vagy a fiatal férfiakat beavatták, az arról szólhatott, hogy most már harcba kell indulni. Ha harc van, ha valamiért meg kell védeni a törzsedet, a tieidet, akkor neked is el kell indulni. Azelőtt a gyerek státuszban volt a fiatal, tehát nem voltak jogai sem, meg kötelezettségei sem. És a beavatás pont ezen fordított egy hatalmasat, hogy jogaid is vannak, beleszólhatsz a sátor életébe, vagy a törzs életébe, ugye azért hozom most ezt a sátort, mert én is sokszor ezt úgy képzelem, hogy férfiak összegyűlünk a sátorban, és mindenfélőről beszélgetünk, de legalább, de mindannyiunknak van szava. És ahhoz, hogy valaki mondjuk ebbe a sátorba, vagy a férfiak közösségébe bekerülhessen, legyen szava a törzs életét illetően, ahhoz először a beavatáson át kellett esnie.
Én is így gondolom, hogy egy funkcióba avatódtak be ezek az emberek, egy feladatra. Ez az, amit mondtam, hogy a beavatás szerintem nem öncélú, tehát az nem öncélú volt, nem olyan, mint a mai világban sokan, hogy élményt keresnek, ugye? Hogy azért mennek el valamilyen tréningre, vagy egy keresnek föl valamilyen mestert, vagy végeznek el valami kurzust, hogy valami új dolgot megéljenek, valamilyen élménybe legyen részük. De itt nem ez volt a lényege, ugye, hanem egy kőkemény feladatra készítették föl az embert. Tehát egyetértek Gáborral, igen, egy funkcióra, egy feladatra, egy hivatásra is, ha úgy tetszik, igen, amivel jogok és kötelezettségek jártak együtt. Tehát ez egy felkészítés volt.
Nekem most
És már...
megint támad
Na
másik
mondja.
gondolatom, Gábor.
Hogy ezt
Jó.
ugye ma nehéz lenne, ma nehéz ezt rekonstruálni, vagy hogy mondjam, meg ebben nem is tudunk ma beavatni. Tehát ugye innen mindenképpen ez egy kiinduló pontnak választhatjuk, de valójában ma már nem így élünk, és ezért más, ezért van feladatunk azzal is, hogy egyáltalán, és jogos a felvetésed, hogy akkor van-e még erre szükség?
Az jutott az eszembe, hogy ma vajon kik azok, akik ezeket a jogköröket gyakorolhatják. Talán egyszerűbb volt akkoriban a leosztás, az most viszont akkor ezt is kellene keresni, hogy ma vajon hol vannak ezek? Mert ma talán az történik meg, hogy nem feltétlen azt mondom, hogy nincs ez a beavatás meg, hiszen a Szabolcs is említette, hogy talán spontán módon meg is történik, amikor nem is vesszük észre, vagy nem tudatosul annyira, ugye, valami ilyesmit mondtál,
Igen.
és hogy akkor viszont kik ezek, akik ezt valamilyen módon, úton módon ugye generálják, még akkor is, hogyha az én életemben, mert most nagyon nehéz arról beszélni, hogy általánosságban azért nem szoktunk, most még nem értünk talán oda a személyes részhez, de hogy hol lehet ezt nyakon csípni, hogy mikor volt ilyen szituáció, illetve egy másik gondolat jutott az eszembe, hogy ha azt veszem, hogy ez a hagyományosnak nevezett hagyományos, hát most semmi, nincs hozzá kötődésünk, mert mi ilyet nem éltünk át, de mondjuk azok, akik még ma a világban létező kultúrák, ilyen törzsi szinten élő, nagyon egyszerű emberek Afrikában, Dél-Amerikában, mit tudom én, hol vannak még ilyen törzsek, akiket lehet így kutatgatni, antropológusok, meg mit tudom én, kultúrantropológusok jönnek, mennek a világba, és különböző kutatásokat végeznek. Ugye a mérete is egész más. Tehát, hogy van egy törzs, az azért nem olyan sok ember. Most, ahol mi mozgunk, az egy jóval nagyobb közeg. Ezért nagyon nehéz mindenkivel olyan szinten kapcsolatban lenni, ha mindenkit annyira ismerni, mint mondjuk egy törzsön belül. Tehát lehet, hogy a súlypont is áthelyeződik. Aztán az jutott eszembe ugyancsak ezzel kapcsolatosan, hogy azoknak az arca ismert. Tehát, hogy van egy arca. Tehát a törzsben, mint ahogy a te a családodat, tehát hogyha felsorolnád a család tagjaidat, ugye akkor nem csak egy nevet mondanál, ami betűk, és akkor betűknek az egymás utánisága, tehát amikor én a feleségem nevét kimondom, akkor nem csak a betűk egymás után jönnek, hanem egy kép megjelenik a fejembe, egy arc. Van egy arc hozzá, amit hozzá lehet csatolni ehhez. Nagyon sokan futnak még ugyanezzel a névvel a világban. Mégis az én fejembe egy arc jelenik meg. Nem kettő, nem három, hanem csak egy. Ma, ha spontán megtörtént egy beavatásod, nem biztos, hogy ehhez egy ilyen arcot lehet rendelni. Tehát egy törzsi, vagy egy kisebb közösségben történő, akár a sátor szintre gondolok, vagy mondjuk egy más közösségnél is, ott van egy arc, amihez ezt lehet kötni. És hogy mondjak egy olyat, ami, hát most nem akarok meredeknek tűnni, de remélem, hogy nem is leszek az, és nem botránkoztatok meg senkit. De nekem valahogy bizonyos értelemben, hogy mégiscsak egy keresztény közösségben vagyunk, Jézus Krisztus az nekem az Isten arca, hogyha érted, hogy hol akarok párhuzamot vonni. Hogy volt egy Isten képünk, ami valójában nem is volt képszerű. Ugye, mert égő csipkebokor, felhő, etc. nem nagyon képszerű. De most meg van egy nagyon emberi arc. Tehát van egy arc, amit hozzá lehet rendelni. Mindjárt egész más a történet. Azonnal itt van velem. Tehát meg tudod, hogy mondjam, ezt meg is lehet ölelni akár egy olyan dolog. Tehát, hogy tényleg emberszerűvé válik, ettől lesz nagyszerű a történet. Ha úgy történik meg a beavatás, hogy visszatérjek az előző gondolathoz, hogy arctalan marad a beavató, vagy a beavató, tók, arctalanok maradnak, hogy Zöldi Pali mondta volt annó, hogy gyorsan elkanyarodjak, hogy az a kérdés, hogy hova? Tehát az első kérdés a beavatásban, hogy hova? Kikhez? Kikhez, hogy hát akarom ezt? Tehát melyek azok az arcok, ahova beavatódik az a valaki? És hogy tudunk-e ilyet? Na így érdekes az az első kérdés, amit föltettem, hogy ma meg lehet-e ezt úgy csinálni, hogy közben nem tudunk egy arcot mellé rendelni, vagy hát lehet, hogy tudunk, vagy tudunk-e, ezek ilyen kérdések. Nincs rá igazán válaszom, ezek inkább csak ilyen érzések és kérdések, amiket most ide hoztam elétek, meg nyilván a hallgatók elé is. Hogy nekem ezért fontos, érdekes kérdés, mert egyfelől van ez, hogy ez egy szükségszerű dolog, másfelől van az, hogy spontán is megtörténik, harmadik sorban meg az van, hogy vajon jó-e az, hogy csak spontán történik meg. Szükséges lenne-e az, hogy például ne csak spontán történjen ez meg, és hogy hozzárendelt emberek legyenek, vagy arcok legyenek, és hogy akkor ennek mi lenne az értelme. Megint sokat beszéltem.
Hát
Hihetet.
sőt, én tovább fűzném a kérdést vagy gondolatot, hogy mindenkire egyenbeavatás lenne, vagy ahogy mondtad, hogy arcok, egyénre szabott beavatás. Most arra gondolok, hogy nem tudom, több ilyen regény, meg film is foglalkozik ilyennel, hogy kialakulnak, meg ilyen különféle, nem tudom, szerepjátékok, hogy vannak különböző társadalmi csoportok, rétegek, vagy akár ma szakmák, és akkor minden szakma a maga funkciójára, feladatára avatja be az embert, mert nem biztos, hogy minden ember ugyanarra alkalmas. Ugye a Richard Rohr könyv általános igazságokat, alapigazságokat mond ki, állapít meg, ugye egy évvel ezelőtt talán ezeken végig is mentünk itt a műsorban, igaz, Vilmos? Szóval,
igen.
Hogy van egy ilyen általános eleme a beavatásnak, de talán lehet. De lehet, hogy ezt csak én azért mondom, mert mi már nagyon ebben az individualista kultúrkörben nőttünk fel, de hogy lehet, hogy itt is tere lehet ennek az arcoknak, ahogy mondott, tehát egy egyénre szabott beavatás, vagy akár mondom, egy valamilyen funkcióra, csoportra szabott beavatás, ugye, mint ahogy ma van a sportolóknak beavatása, lehet, hogy egész más a vízilabdásoknak, mint a focistáknak, vagy nem tudom, vagy egy adott szakmának. Nekem ez is egy kérdés egyébként, hogy ezzel hogy vagyunk, hogy általános beavatás, vagy egyénre, arcra szabott beavatás. De igen, ezzel egyetértek, amit mondasz, hogy az ember nem az életbe avatódik be úgy általában, vagy hát nem azt hívjuk klasszikusan beavatásnak, hanem azt, hogy valahova, egy csoportba, egy közösségbe. Igen.
Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát az egyik legfontosabb, és ugye egy sátor szinten is, meg itt a műsorban is, tulajdonképpen mi is ennek az útját keressük. Mi úgy érezzük, vagy én úgy érzem, hogy rátaláltunk valami módra. Ugye nekünk tényleg van egy közösségünk is, nálunk vannak arcok, tehát mi ismerjük egymást, és nem is tudom, hogy akarjuk-e mondani, de igen, ezt én azt gondolom, hogy mindenképpen akarjuk mondani, hirdetni itt a műsorban is akár, hogy minden férfinek szüksége van erre, keresse az ilyen lehetőségeket. Nem tudom, hogy hogyan történik ez meg, vagy hol történik ez meg így valóságosan, de akár itt a apa-fiú kapcsolatokra is tudok gondolni, hogy 20 évesen elmegyünk egyet, nem tudom, horgászni, és akkor ott valami olyat kitalálok, hogy együtt vagyunk, és valami másik dimenzióba próbálni, illetve hát az egész életet úgy élni, meg tudatosan készülni erre, hogy mondjuk a fiamat, vagy a gyermekemet valamire felkészítem, valamit tovább akarok adni neki. Ehhez össze kell szedni az én kincseimet, amit én összegyűjtöttem, megláttam a világból. A karantén kapcsán ugye, amikor újra találkoztunk, az egyik fő kérdés, hogy ki, hogy kötött el a gyerekeket. Vili, te is innen indítottad ugye itt a vakáció kapcsán, hogy volt azért ebben bőven nehézség. És ugye a legelemibb tapasztalat, amivel mondjuk sokan találkozunk, hogy a gyermekeinkkel mi a helyzet. Beadjuk őket az intézménybe, utána hazajön, de ha nincs intézmény, már, tehát meg egyáltalán, hogyan neveljünk? Hogyan neveljünk? És többen vagyunk kisgyerekes apák, nagyon jó valakitől megkérdezni, hogy igen, neked is csinálja ezt a gyerek? Tehát, hogy csúnyán beszél mások előtt, és akkor, vagy lehord mindennek, és ti erre hogy reagáltok? És ugye két dolog jön elő az emberből, nyilván a saját tapasztalat, tehát amit a fölmenőinktől kaptunk, mint megoldási lehetőség, a másik meg mondjuk a világnak az elvárása, vagy éppen a feleségemnek a elképzelése, és akkor ebbe kellene valami olyan utat találni, ami nekem nagyon hasznos, hogy a többi férfitársamat mondjuk meghallgatom, hogy ők is ők hogy kezelik. Ja, hogy nálad is van ez a probléma, akkor már is az enyém is kicsit máshova esik. Akkor ezt nem fogom fel a személyes tragédiának, vagy nehézségnek, hanem ezt azt mondom, hogy aha, van a gyereknek egy ilyen korosztályos dolog, vagy akármi is. De egy esély arra, hogy kiinduljunk, és keressük azokat a megoldásokat, amiben jól tudjuk magunkat érezni, és amiben jó dolgokat tudunk továbbadni a gyerekeinknek. Meg a hiányokat, amiket mondjuk elszenvedtünk, azokat összeszedjük, és azt mondjuk, hogy igen, hát ebben nekem nem volt részem annyira, ugyan hálával tartozom és minden, de valamelyik rész egy kicsit kimaradt. Szoktunk a feleségemmel ezzel beszélgetni, hogy akkor valószínűleg mi meg más fogunk elmulasztani. Tehát ez valószínűleg egy ilyen folyamatosan gördülő történet, hogy az egyik korosztály valamit elmulaszt, kevesebb szabadságot ad, most mondok valamit, szigorúbban fogja, akkor a következő visszalendül, mert azt érezte hiánynak. Már itt meg lehet fogni ezt a beavatást valamilyen szinten, hogy a gyerekeinknek mit adunk tovább.
Én az intézményesítéstől féltem valamilyen formába ezt a történetet most, hogy ilyen nagyon tömören összefoglaljam, ami alatt azt értem, hogy azon gondolkoztam, hogy valóban ilyen nagy léptékűben kell-e gondolkodni, vagy pedig meg kellene maradni egy kisebb, jobban átlátható egységnél. Tényleg van-e annak értelme, hogy vagy milyen súlya lesz, hogy ezt ilyen nagy léptékekre kiterjeszteni, mert azért úgy értettem az intézményesítést, hogy mihelyt ez egy olyan dologgá válik, amit meg lehet szerezni, befizetek rá, mint egy társasútra, és nem ez a gond vele egyébként, hogy megszerzik, ezzel nincs bajom. Csak azzal van, hogy nehogy becsapás legyen, tehát hogy önbecsapás keletkezzen ezzel a történettel. És van egy érdekes, hogy néztem ilyen filmeket, meg amit olvastam, ilyen törzsi beavatásokról, a törzstagok mindig megcsinálták. Tehát a már beavatott törzstagok az új, éppen avatásra kerülő törzstagokkal együtt is megcsinálták. Tehát, hogy jó, nem vagdosták össze újra a hátukat, de voltak, ahol leugrás volt, vagy egyéb olyan próba-szerű dolog kellett, azt mindig valaki meg is csinálta. Tehát, hogy nem az volt, hogy na, akkor ti csináljátok, aztán majd megmarad a fele, hanem hogy ők megmutatták, hogy na ez az, amit elvárunk körülbelül tőletek, és úgy hiteles, ettől lesz hiteles, hogy meg tud, én olyat várjak el, amit én is meg tudok csinálni. Illetve, hogy nem várok el olyat, amit ne tudnál megcsinálni, hogy fordítva is megfogalmazzam ezt a kérdést, és ez akkor a párhuzam, ugye, hogy Jézus felvette vállára a keresztet, és azt mondja, hogy vedd föl te is, és kövess, tehát, hogy nem azt mondja, hogy vedd föl azt eredj, és én meg majd hátulról nézem ezt, hogy vajon sikerül-e, hanem, hogy itt van az összes súly, minden a világ összes bűne, összes súlya rajtam, elvittem. Na, én csak tőle csak annyit várunk, hogy a sajátodat. Tehát, hogy igazán nincs kiterjesztés. Ugye? Tehát, hogy még bizonyos értelemben persze ez egy őrült nagy feladat, de mégse akkora, mint ami bemutatott. Tehát, hogy ő bemutatott egy nagyon nagy dolgot, és ezt nem lehet überelni. Meg tudjuk ezt csinálni egy intézményesített beavatás keretein belül, hogy hitelesek tudjunk maradni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy 200 ember odajön, vagy 80, vagy akárhány beavatásra, mert Richard Rohr ilyeneket is szervezett. És sajnálom, hogy nem lehettem egy ilyenen ott, mert akkor nyilván másképp beszélnék erről, ugye a hangulatát átélni. De azért viszont jogos a kérdés, mert abból fakad, hogy én nem vettem el egy ilyenen részt, ilyen nagyságú részt. Hogy lehet megőrizni annak az, hogy mindenki hasonlóképpen, de személyre szabottan élje át ezt a dolgot? Hogy az hiteles maradjon, nem pedig egy befizetett valami, aminél kell kapjál egy élmény csomagot, mint manapság már az eladók is élmény menedzsernek számítanak, vásárlási élmény. Tehát, hogy ez nem egy élmény, mint ahogy a keresztet fölvenni, az se egy élmény. És hogy a férfivá válni, illetve férfinak lenni, az nem, talán nem egy biológiai dolog, és talán nem egy élmény. Tehát, hogy nem arról fog szólni, hogy majd itt kapsz egy élményt, hanem hogy majd kideríted, hogy miről szól neked. De hogy valami nagyon komoly dolog, valami szent dolog. Átadom nektek, mert nem sok időnk van, és akkor azt szeretném, hogy mondjatok ehhez. Hozzátenném azért még azt, hogy különös tekintettel arra, hogy bár itt a nomád táborra akartam kiukadni a végén, és akkor ezt gyorsan azért szúrom ide, hogy hát ha oda tudjátok ezt kanyarítani, mert az nekünk egy ilyen apa-fia kapcsolat jellemzően, vagy hát fiatalabb generáció, idősebb generáció kapcsolat, amit most már elég régóta űzünk, és ez a bizonyos értelemben egyfajta ilyen kis mini beavatás is, ha úgy veszem, mert ott az arctalanságból éppen pont arc tud válni, tehát éppen tud egy közösség meg tud jelenni a gyerekek előtt. Az apa-fia kapcsán, június 21-e, pedig itt Magyarországon lévén, hogy ez most a harmadik vasárnapja a júniusnak, az apák napja, bár nem keresztény, mert az ugye a március 19 Szent József akad a keresztények körébe, de a világi dologban is van egy ilyen kezdeményezés, és hát ez most elég közel esik a mi nomád táborunkhoz, és egyébként meg ezt a férfi létet nagyon sok biológiai férfi az apává válás kapcsán éli meg, hogy mondjam, nagyon is markánsan, amikor addig ugyan nem biztos, hogy ez annyira tudatosul, hogy ez milyen nagy felelősség. De ott kezd ez igazán bemászni a körbe. Persze nyilván vannak más helyzetek is, amik akár öröm, akár krízis, ami ezt előidézheti, de nagyon soknál én is beletartozom ebbe. Azt kell, hogy mondjam, hogy elsőképpen ez volt az, ami ezen a vonalon elindított, hogy itt azért nem ilyen egyszerű a történet, hogy van egy biológiai nem, hogy férfinek lenni, az ott kezdett el engem igazán foglalkoztatni, és akkor most adom vissza a szót.
Érdekes, amit mondasz, Vilmos, hogy az apává válás szerintem egy jó példa, mert az az első, talán az első olyan plasztikus tapasztalás, amikor ténylegesen megéli, vagy meg kell, hogy élje azt az ember, hogy teljesen egyértelműen nem ő onnantól a legfontosabb, hanem a gyerek. Most nem arra gondolok persze, mert erről is sokat beszéltünk, hogy az sem egészséges, hogyha egy gyerek kerül a család középpontjába, és minden a gyerek körül forog, természetesen nem erre gondolok. De arra igen, hogy onnantól az embernek meg kell tanulnia, mi az, hogy önfeláldozás, mert hát magától értetődő legalábbis itt szerintem mindenki számára, hogy nem jó szülői viselkedés az, vagy funkció az, hogyha a szülő a gyerekét sorolja mindig a második helyre, és nem veszi a gyermek szükségleteit, nem a vágyait, a szükségleteit figyelembe, és nem veszi azt előbbre, mint maga a szülő. Úgyhogy egyetértek. Az a kérdés meg, hogy lehet ezt tömegbe csinálni, nem tudom. Szerintem következő adás alkalmával erről tudunk
Következő
tovább
adásra. Én azt
beszélgetni.
gondolom, hogy meg lesz a következő adásra. Gábor?
Ha már Nomádot említetted, csak annyi, hogy igen, abban is nekünk, vagy nekem az volt nagy felismerés, hogy mennyire jó ennyi férfi mintát látni egy helyen, túl azon persze, hogy jól érezzük magunkat, és mindenféle férfias jó dolgot csinálunk, vagy éppen a tűz körül éneklünk és zenélünk, és ott vannak körülöttem, pont ezt a képet hoztam most be valakinek, hogy amikor a gyerekeink úgy a apa ölébe odafekszik, és közben hallgatja, hogy mi katonanótákat éneklünk, és akkor éppen valaki mesélte, hogy az egyik alkalommal a 6 éves kisfia, aki egyébként kicsit bátortalanabb, de kiállt oda mellénk, és azt mondta, hogy ezt most én eléneklem nektek egyedül, jó? Kiállt és elénekelte, és hogy nem is gondolta, hogy ez is benne van az ő gyermekében, vagy úgy örült neki, és nagyon-nagyon büszke volt rá. Úgyhogy ilyen élményekkel leszünk szerintem most is gazdagabbak majd a nomád tábor után.
Azt köszönöm szépen. A műsoridőből nagyon kevés van, én csak annyit szeretnék még ide fűzni, hogy ehhez a képhez, amit te mondtál, hogy ez azért is fontos most hirtelen nekem még jobban, mert ez a kép, mert olvastam egy cikket, ami a bántalmazásról szólt, és abba szerepel, hogy a bántalmazások között egyébként van, tehát a gyerek, a szülő gyerek, vagy a fiatalkorú bántalmazása kapcsán van egy ilyen forma is, ami arról szól, hogy a hiány. Tehát azzal is lehet egy gyermeket például bántalmazni a hiánnyal. Direkt nem mondom, hogy apa hiány, mert hiányozhat más is, de amikor direkt arra utazik valaki, hogy ne legyen jelen, ne legyen jelen a saját családja életébe, akármilyen okból kifolyólag is, mert neki az éppen nem esik jól, vagy sértődöttségből, vagy bármi, az is egyfajta bántalmazása, mert a gyerekettől rosszul érzi magát, tehát tudja, hogy valami nem stimmel a helyzetbe, és ez kihatással van ugye az ő fejlődő személyiségére. És ez egy nagyon jó kép, amit te hoztál, hogy elő tud fordulni ez a fajta dolog akkor is, ha nem akarjuk, de ha együtt tudunk lenni, akár ilyen körülmények között is a gyerekeinkkel, akkor legalább ennyit javítottunk ezen az általunk nem direkt generált helyzeten. És akkor majd innen folytatjuk mondjuk 2 hét múlva, és erre az adásra nagy szeretettel várjuk a Mária Rádió hallgatóit szintén, ami majd június 29-én lesz. Ez a mostani adás pedig eddig tartott. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A magam nevében további szép estét kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának, és köszönöm nektek, fiúk, hogy velem itt együtt gondolkoztatok erről a kérdésről. Nagyon Isten jó estét minden kedves hallgatóknak.
Áldott szép hetet mindenkinek.
Isten áldjon mindenkit.
A viszont hallásra.
Mária Rádió.